Szervusztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A választás előtti utolsó héten vagyunk. A hajrájába fordult a kampány. Ennek a kampánynak és a választásnak nem csak az a tétje, hogy Magyarország tovább halad-e ebbe az irányba, amibe a mai vagy a mostani kormányzat vezeti, hanem az is a tétje, hogy a társadalom mond-e kritikát arról, ami ma az országunkban folyik. Azt gondolom, hogy itt Békés megyében, Békés Csabán mi a saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy van min javítani, van hova fejlődni. Ha csak az utakról beszélünk, és nem szeretnék folyamatosan Lázárral példálozni, de valószínű, hogy idén karácsonyra se kell neki se sálat, se sapkát, se nyakkendőt venni, mert a 44-es út idénre sem fog elkészülni, sőt, a legújabb előrejelzések szerint 2022-re se biztos, hogy meg lesz az M5-össel való összeköttetésünk, amire pedig égető szüksége lenne a megyének. Ezen kívül a kórházak állapotáról, az egészségügy állapotáról, az oktatás állapotáról is akár itt helyben tudunk példákat mondani, ha csak a kórház adósságára gondolunk, az állami konszolidáció ellenére újra hízó adósságra gondolunk, azt gondolom, hogy van tennivaló, és mi arra szövetkeztünk a Párbeszéddel, a Változás Szövetségével, hogy ezeken az égető problémákon mi hamarabb próbálunk úrrá lenni, és mi hamarabb próbálunk erre olyan megoldásokat adni, olyan megoldásokat nyújtani a társadalomnak, amely elfogadható, megvalósítható és számon kérhető. Azt gondolom, hogy ez az a program, amivel a választók elé állunk, és arra buzdítok mindenkit, hogy itt Békés Csabán is a Változás Szövetségére szavazzanak az emberek, és szavazzanak arra a jelöltre, aki a legesélyesebb arra, hogy leváltsa, segítsen leváltani ezt a kormányt. Itt Békés Csabán ez a DK jelöltje.
Köszönöm szépen. Hát én is egy kampánykörutamnak az utolsó hetében hát elég sok tapasztalatot gyűjtöttem már, és ezt meg tudom erősíteni, hogy január óta két megyeszékhely van, ami nem érhető el gyorsforgalmi úton, az egyik Békés Csaba, a másik pedig Szolnok, már január óta, mióta megvan a Várpalotai elkerülő Veszprém is elérhető kétszer-két sávot gyorsforgalmi úton Budapestről. És hát azért ennek vannak hátrányai nyilván, de ami az én feladatköröm a kormányváltás előkészítésben, ez a vidékpolitika, és azt is nagyon keményen érintik az utak és az infrastruktúra, mert azt viszont meg tudom erősíteni, hogy az ország szinte valamennyi negyedik, négy és öt számjegyű útja szinte járhatatlan. Tehát ez nem Európa. És én azt gondolom, a vidék felemeléséhez, meg a talpra, a mostani helyzetnek a lényeges javításához egy nagyon-nagyon komoly infrastruktúra fejlesztést kell elindítani, azért, hogy az a fajta elvándorlás, ami a vidéki kistelepüléseket jellemzi manapság, az megálljon, mert egy érdekes jelenséget látunk, a dunántúli falvakból Nyugat-Európába vándorolnak ki az emberek, és innen, ebből a térségből is, meg főleg Kelet-Magyarországról pedig a Dunántúlra vándorolnak az emberek, ami azt gondolom senkinek nem jó. És mi azt arra szövetkeztünk, hogy megpróbálunk egy olyan vidékfejlesztési politikát felvázolni, amivel reményénk szerint ez a fajta folyamat megállítható, és el lehet érni azt a színvonalat néhány éven belül, hogy ami Nyugat-Európában van, hogy sik legyen falu lakni, és jobb élet minőség lehet egy vidéki környezetben, mint egy nagyvárosi környezetben. Ugye ennek az előzményeként a miniszterelnök jelölttel, Karácsony Gergellyel összeállítottunk mi egy 10 pontos programot, ami egy vállalás sorozat, és ebben egyik pont a magyarországi vidék helyzetének a lényegi javítása, és azóta ez most már kormányprogram szinten is kidolgoztuk, és minden egyes pont tég 10 alpontból áll, amiben nem árulunk zsákba macskát, részletesen leírjuk, hogy mik lesznek azok az első és illetve folyamatos intézkedések, amennyiben felhatalmazást kapunk az ország irányítására meg tudjunk tenni. Ezt természetesen a lehetséges koalíciós partnereknek is megküldtük, itt szóba került a DK, ugye mi a DK-val decemberről megállapodtunk, hogy nem indulunk egymás ellen, mint a két legerősebb baloldali erő, Azóta több helyen még tettünk lépéseket elsősorban függetlenek ki a vára, és várhatóan még ezen a héten is lesz egy-két, hiszen az utolsó pillanatig lehet még további koordinációt végrehajtani, olyan mozgás, ami segítheti a kormányváltást. Én azt gondolom, hogy a vidékpolitikának a kulcseleme lesz, ami most nagyon, nagyon nehezen viselünk, viselek én is, hiszen én egy olyan időszakban voltam a Magyar Agrárium, vettem részt céges irányításban, amikor nagyon jó pozíció volt a magyar vidék, hiszen akkor építkezés zajlott, meg polgárosodás, ugye a 80-as évek végéig nem rombolás. Most mi ezt szeretnénk egy kicsit úgy visszahozni, hogy a piacgazdasági környezetbe próbáljuk meg a helyben megtermelt jövedelmet helybe tartani. Ugye éppen mai újság hír, hogy a egyik legnagyobb oligarchává avancsált gázszerelőnk, aki rengeteg termőföldet vásárolt és komoly agrárcégek fölött rendelkezik többek között itt is a térségbe. Az ő vállalkozásainál a jellemző a hatalmas osztalékkivétel és a bér még általában a minimál bért se éri el, tehát még azzal is trükköznek, hogy nincsen minden ember teljes munkaidőben jelentve. Ezzel kapcsolatban a programnak egy szerves része, hogy nagyon keményen megadóztatjuk azokat az osztalékkivételeket, ahol a bér legalább a magyarországi átlagbért nem éri el. Ugye ez a mezőgazdaságban jellemzően még alacsonyabb, mint az országos átlagbér, mert nem díjazzuk azt, hogyha valaki úgy spórol a vidéki térségeken, hogy nem fizeti meg az ottani embereket, akik később nem tudnak fogyasztóként megjelenni a helyi szolgáltatásban vagy helyi piacokon, és ő meg ugye adriai jaktokra, meg ki tudja milyen magánrepülőre költi a pénzt. Régen ez nem így volt, a helyben megtermelt jövedelemből egyéb üzletágakat hoztak létre, ez volt a magyar vidék felemelésének az egyik alapja, meg a kistermelés segítése. Most ugye, ha mindegy, hogy azt most akkor háztáinak hívták, de akkor is 6 milliós sertés a kistermelésben volt. Ez a térség klasszikusan egy sertéstartó vidék a maga kukoricaövezetei miatt. Nem szabad azt hagyni, hogy elsősorban feldolgozás hiánya miatt ne legyen piaca a termelésnek, ezt többféleképpen lehet elérni. Az egyik lehetőség az, hogy lényegesen könnyíteni kell a saját előállítású termékek piacra jutását. Történtek ebben a lépések, ezt nem tagadom le, de még további vágópontok szükségesek a kis települések környezetében, hogy a saját maguk által előállított állatokból tudják máshol is terjeszteni a híres csabai, vagy gyulai, vagy bármelyik kolbászfélét. Ennek itt nagy a hagyománya, és azt hiszem, hogy az egyik olyan lehetőség, ami látjuk, hogy a turizmuson is mekkora lökést adhat, hiszen itt ebben a városban is a két nagy fesztivál az gasztronómiához kötött, és nem véletlenül. Tehát ezt ki kell használni. Itt nem síterep van, hanem itt enni lehet jókat, tehát ezt a lehetőséget kell kihasználni. És ez igaz az ország minden részére, hogy a lehetőleg a helyi adottságnak megfelelő vidékfejlesztést csináljunk, és nem a fővárosból akarjuk azt eldönteni, hogy mondjuk itt a térségben, vagy a Magyarország déli sarkába, a Viharsarok környékén, vagy éppen itt a Békés Csaba környékén a kis településeken mi legyen az, ami vonzóvá teheti a helyi gazdálkodást, és ahhoz megfelelő jövedelmet párosít. Mindenképpen plusz jövedelem kell, az agrárium, főleg akkor, hogyha az Európai Unió támogatás politika átalakul, tisztán piaci környezetben nem tud megélni, tehát ahhoz mindenképpen kell segítség, és kellenek új üzletágok. Az egyik ilyen, amit mondtam, a turizmus, ami nyilván akkor jó, hogyha helyben megtermelt árukat is be tudjuk vinni a vendégasztalra, akkor van igazán haszna, hogyha a termékpályán a termelő a saját áruját egészen a fogyasztóig tudja adni. Nem gondolom, hogy ez egy ilyen 15-20%-os mértéknél nagyobb lehet, de az is egy óriási szegmens, hogyha ebbe tudunk bővíteni. Ez az egyik. A másik, be kell állítani a kis településeket az energiatermelésbe. Ezért mondjuk mi azt, hogy Paks helyett inkább a szétterített energiabázisú Magyarország lenne a kedvező. Az itteni térségben kifejezetten jó adottságai vannak a napenergiának. Ugye tudjuk, hogy Nyugat-Európában az ottani farmerok kiegészítő jövedelme a napenergiával előállított áram. Ez részben a saját költségeiket csökkenti, részben pedig piaci kategóriába is mehet. És hát nem tettünk le arról se, hogy tovább hasznosítsuk itt az országnak ebben a részében különösen fontos és hasznos termálvíz kincset, ami meg elsősorban a komoly foglalkoztatás biztosító zöldség és főleg zöldség előállításban nagyon-nagyon jó hatással lenne. Tehát még egyszer mondom, a nyitja a dolognak az, hogy nem elvinni a jövedelmet, és hát lesznek olyan azonnal intézkedések, amik a gazdák nagy megelégedését fogják kiváltani. Az első ilyen lesz, hogy a leggyorsabban, amennyire lehetséges fizikailag megszűnik a kötelező kamarai tagság. Én azt gondolom, a kamara, mint köztestület éljen meg a saját bevételeiből úgy, hogy ne legyen ez kötelező, hanem adjon helyet olyan szolgáltatást, hogy megérje tagnak lenni. Ez így volt régen egyébként, ez most egy újítás volt, hogy itt mindenkinek fizetni kell, annak is, aki 25 tojást visz egy évbe a piacra. Ez az egyik, a másik, hogy az intézményrendszerbe azonnal helyre kell tenni az anomáliát, hogy máshol születnek a támogatással összefüggő döntések, és máshol van a végrehajtás. Ugye ez a minisztérium alól kiszervezése került, én úgy gondolom, hogy ezt vissza kell szervezni, és az a fajta igazgatási rendszer, aminek megvannak az előnyei is, hiszen elég közel van a kis településekhez most már a járási igazgatás, annak ugyanúgy a hátránya is, mert politikai irányítás van, ezt mi nem tartjuk jónak, ezt meg fogjuk szüntetni. És a még egyet nagyon szeretnék hangsúlyozni, ami nagyon-nagyon érinti a vidéki térségeket, nem fogjuk hagyni, hogy megszüntessék 5000 lakos alatt az önkormányzatokat, és hogy járási önkormányzatok jöjjenek létre a kistelepülési önkormányzatok helyett. Mi nagyon komoly szerepet szánunk az önkormányzatoknak, szervezőerő van bennük, oda lehet telepíteni állami feladatokat, nyilván vissza fogjuk telepíteni az egészségügyi ellátásnak a felügyeletét, az oktatásnak a felügyeletét annak, aki kéri. Tehát természetesen ez alapvetően nyilván állami feladat, de delegált feladatként szerintem ez helyben jobban elvégezhető. És hát azt próbáljuk meg elérni, hogy sokkal komolyabban vegyük a kistelepülésen élőknek a véleményét. Egy teljesen másfajta érdekegyeztető mechanizmust kívánunk felállítani. Az utolsó főművelési érdekegyeztő tanácsülést még én vezettem a kormányváltás előtt 2015, tehát ez elég nagy szégyen, ahol egyébként a szakma minden képviselete megvolt, és a törvényjavaslatok úgy dőltek el, hogy nagyon komoly előkészítettséggel, és nem úgy, hogy most, hogy azt se tudjuk, hogy kicsodák írják a törvényeket, és hát látjuk, hogy mit hozott például a földtörvény, milyen káoszt és milyen lehetetlen állapotokat. Úgy, hogy egyébként meg ami célja volt, hogy a külföldiektől majd megvédi az országot, az meg nem lett igaz. Természetesen a földügyekbe is be fogunk avatkozni, minden bérleti szerződést felülvizsgálunk, de az NFA-nak a helyi szervezeteit meg fogjuk erősíteni, és egy komoly ellenőrzési feladattal látjuk el. Én úgy gondolom, hogy az az alapvető, hogy azokhoz kerüljenek a termőföldek és a termőföld használat, akik valóban azt végzik is, és nem strómanként és különböző barátoknak a kinyújtott kezeként szedik le róla az Európai Uniós támogatást, mert ez van jelenleg. És hát a eladott földeknek pedig befolyt források vagy pénzek fedezetét fogjuk megnézni, úgyhogy visszajönnek a vagyonosulási vizsgálatok. Hát ez egy viszonylag komoly falat, én tudom, hogy ezzel sok dolog lesz, de föl vagyunk erre készülve szakmailag is, meg emberanyaggal is, és szeretném azt innen is üzenni minden tisztességes köztisztviselőnek, hogy senkinek semmi félnél valója nincsen, ugyanis mi nem azt várjuk el, hogy valaki hívő legyen, hanem azt várjuk el, hogy tisztességesen végezze a dolgát. És azt viszont elvárjuk, hogy ne legyen a szükségesebbnél lojálisabb a jelenlegi hatalommal, mert azt viszont nem nagyon díjazzuk, hogy vakkiszolgáló rendszer alakul ki, és elviszik sokszor a balhét a vezetőik helyett a beosztottak félelemből. Erre ez meg fog szűnni, szeretném mondani. Én nagyon remélem, hogy erre mi kapunk felhatalmazást, tiszta vagyunk vele, hogy egyedül ez biztos nem. Nem vagyunk annyira magabiztosak, mint az egyik rivális párt, hogy a jobb oldalon, hogy majd ők egyedül, nem hiszek ebbe. És mi teljesen nyitottak vagyunk mindenfajta koalíciós megállapodásra, ami a baloldalról jön, és ami illetve a középről is a baloldalról jön, kivétel a Fidesz és a Jobbik, velük nem nagyon tudunk elképzelni semmilyen együttműködést, már olyan értelemben, hogy kormányzati szintűt. Mi ajánlottuk lehetőséget tárgyalásokra a kormányváltás érdekében, ezzel nem kívántak élni a partnerek, úgymond ellenzéki partnerek, sajnáljuk, most már ez így fog végig menni, kicsit nehezebb dolga lesz az embereknek, de szerintem így is megoldható a feladat. Úgyhogy nekünk most a héten még a 100 pontos programnak a bemutatása fontos, ez megvannak már egy bizonyos területekre az árnyékminiszterek, olyan területekre, akiknek korábban nem volt miniszteri felügyelete, mint az egészség, egyszer elképesztő, hogy a mindenkit érintő problémának nem észteli szintű felügyelete legyen, de ugyanez igaz az oktatásra is, ugyanez igaz a környezetvédelemre is, amiből meg a jövőnkről döntünk. Úgyhogy én nagyon kérek mindenkit, aki úgy gondolja, hogy kormányváltásra van szükség, és az biztos, hogy többen gondolják úgy, az valóban támogassa itt ebbe a térségbe a mi listánkat, Karácsony Gergely által vezetett listát. illetve Nagy Huszein Tibort, a Demokratikus Koalíció általunk is támogatott jelöltjét. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha kérdés van, akkor szívesen válaszolok rá.